Jó napot kívánok, köszöntöm a rádióit, hallgatóit, a mikrofonnál Égető Gyula, a keverőpultnál Fazekas Gábor segíti a munkánkat. És telefonszámunk is van, 62-es közlekszám 533-777, ez a műsor ideje alatt él. SMS számunk 06-32-67-77-77, e-mail címünk kívánságokat radio7.hu. Skype-on és Facebookon is elérnek bennünket, ott van egy kérdés is a Facebookon. Elmondjam, majd a következő zenénél elmondom, a fényképünk alatt legyenek szívesek majd írni a válaszokat, és szóljanak hozzá a műsorhoz, és árva gyerekekről beszélgetünk itt ma délelőtt az Ágota Alapítvány vezetőjével, Kotthensz Jánossal. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, jó napot kívánok!
Azt mondta a kollégám Antal Sanyi, hogy nagyon ünnepelték magát a hétvégén Szegeden. Miért?
Nem engem ünnepeltek, hanem a gyerekek.
Maradjunk a kérdésnél. Magát nagyon ünnepelték. Miért? Mit gondol?
Fogalmam nincs.
Hány éve csinálja János a alapítványt is?
Hát most már közel 20 éve, ugye 18. éves a hivatalos...
Akkor nem tudja, hogy miért ünnepelték? Valamit csak le kellett tenni, mert az, hogy hivatalba elrendeljék, hogy ünnepelni kell egy alapítványnak a vezetőjét, hát ezt megteszik ilyen nyakkendős egyéb emberek, és megünneplik, jókat kocintanak, de azért kint egy téren, meg egyéb helyeken, rendezvényeken, hogy ott valóban a civilek is megünnepeljék, azért ahhoz tenni kell valamit.
Igen.
Mit tett ön?
Hát én annyit, hogy egyben tartom, és próbálok egyfajta lelkesedést belevinni abban, amiben hiszünk meg, amit képviselünk, de nyilvánvalóan ez a mi közösségünknek a produktuma, hogy egyáltalán eljutottunk odáig, hogy ma, ha nevezzük így, akkor egyfajta ünnep tárgyaként is megjelenik az a fajta együttét, ahol a gyerekek a főszereplők.
Azt mondja Kotthensz úr, hogy 20 éve foglalkozik ezzel a dologgal, az árva gyerekekkel, magával az Ágota Alapítvány, amikor létrejött, gondolom utána, azzal is. Mi visz rá egy fiatal embert arra, 20 évvel ezelőtt, gondolom, hogy ön is volt, vagy 20 éves, amikor ezzel elkezdett foglalkozni. Milyen indítatásból? Gondolom nem a pénzért, mert azért ez nem egy olyan nagyon...
Igen, tehát a tanári pálya az nem feltétlen a profit szféra. Nem, hát én magam is árva gyerek voltam, ugye 3 hónapos koromtól, és hát ugye állami gondoskodásban nőttem fel egészen felnőtt korom, mégis egyetemista koromban döntöttem, úgyhogy én a sorstársaim életének a szolgálatába állítom a magam életét.
Van ezért egy pár közös ismerősünk. Ugye beszéltünk Józsi atyáról, Varga B. József atyáról, akit Csongrád megyében szerintem jól ismernek, Hódmezővásárhelyen különösen és Szegeden. Ma már nem atya, de azért én még mindig atyának szólítom. Ugye Hódmezővásárhelyen letette a névjeit a világrengető hódítót, Hódi Tücskök zenekarral. Azt hiszem, hogy 25 gyerek volt egy zenekarban, és hát, hogyha arról beszélünk, hogy a Károlyi házban ott olyan 250 fiatal járt be Józsi atyához, illetve hát magába a házba, azért az nem semmi. Ebbe is részt vett ön, valamilyen módon kapcsolatban volt ugye Józsi atyával.
Persze, mi mindig kooperáltunk. Ugye alapvetően a Szeged-Csanádi Egyházmegye, ami anyaszentegyházunk, ami közösségünknek az anyaszentegyháza, és hát nyilván ilyettén nem csak Józsi atyával, hanem másokkal is, de itt Vásárhelyen Józsi atyával kiváló kapcsolatot éltünk meg, és mind a mai napig nagyon jó barátságban vagyunk természetesen.
Akkor egy titkot elárulok a hallgatóknak, lehet, hogy ki fogok kapni, de hát a Jóisten majd megbocsájt nekem, remélem, atyám. László atyával beszéltük, hogy valószínű, lehetséges, hogy újra a Károlyi házból egy ilyen fiatalok háza lesz. Mit szól ehhez?
Hát azt, hogy ez egy üdvözlendő dolog, és hát azért nyilván minden olyan...
Picit közelebb a mikrofonhoz, János, legyen szó. Húzza magához oda maga elé, jó?
Tehát minden olyan lehetőség, ami...
Nyugodtan fogja meg, úgy.
Tehát nyilván minden olyan lehetőség, ami a csemetéknek alternatívát nyújt a kallódás helyett a szabadidejük értelmes eltöltésére. Ugye ebben nagyon komoly tapasztalataink vannak az elmúlt másfél évtizedről Szegeden és a lakótelepi fiatalok kapcsán. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon, nagyon fontos dolgok. Ezeket ugye egyfajta rétegpasztorációnak is nevezzük.
Ezt mondja magyarul.
Az, amikor egy adott társadalmi réteget, adott esetben a fiatalok korosztályában képesek vagyunk megszólítani, megérinteni, és egyfajta értékeken keresztül vezetgetni az ő felcseperedésüket.
És az a helyzet, hogy ugye amikor az ember az Ágota Alapítványról hall, akkor azt gondolja, hogy az árva gyerekekkel foglalkozik, csak ezek szerint nem.
A fő profilunk a családból kiemelt gyermekek és fiatalok sorsa, az ő támogathatóságok, de általában az általában veszélyeztetett, tehát halmozottan hátrányos helyzetű, csonkacsaládos fiatalok, utcán csellengélők, tehát a veszélyeztetett fiatalok vagy, akiket ha most egy kicsikét így pontosabban meg akarom határozni, akkor azt mondhatnám, hogy az a gyermekvédelmi alapellátásban védelembe vett gyerekekről is szól.
Az egyik barátom Németországba élt, a férjével együtt német férje van, és Magyarországra visszaköltöztek néhány évvel ezelőtt, és ő a német gyámügyi hivatalnak a magyarországi képviselője, és bizony Németországban úgy van, hogy a nehezen kezelhető gyerekek, tehát kábítószereznek, összeférhetetlenek, stb., akit elvesznek a családok, például elhozzák ide Magyarországra, és egy teljesen más környezetbe illesztik be, és megjavulva visszakerülnek a gyerekek. Önöknél van ilyen program, vagy hasonló? Nyilván, hogy külföldre nem viszik, de a nevelőszülőkkel hogy tudják ezt megoldani, János?
Alapvetően a családból való kiemeltség az egy traumatikus helyzet. Tehát ott hihetetlen megsebzettséggel éli meg a hétköznapjait, minden pillanatát egy gyermek szorong, tehetetlen. Tehát ez egy irgalmatlan nagy teher mindenkinek az egyébként, de nyilván kiszolgáltatottabbak az ilyen fiatalok, hanem hiszen minden más vér szerinti hozzátartozik.
Bocsásson, hogy ne arra vagyunk, közbe kell, hogy ahhoz, hogy egy családból kiemeljenek egy gyereket, azért ahhoz a családnak valami olyat kell tenni, ami nem család már. Tehát részegesek, kábítószeresek verekednek, ocsmány módon viselkednek, és gyakorlatilag a család szentségét messze nem tartják szem előtt. Mennyi az a gyerek, amivel önök foglalkoznak? Hány gyerekkel?
Hát az Ágota Alapítvány az 7000, közel 7000 gyermekhez jut el ma Magyarországon minden megyében, illetve a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónk a Szegedcsanádi Egyház megyénk fenntartásában pedig közel 4000 gyermeket közvetlenül gondoz és nevel 5 megyében plusz a fővárosban.
Meg vagyok döbbenve.
Én annyira nem, tehát ennél sokkal több gyermek van, akikhez el kellene jutni.
5000 gyerek?
7000 gyerek az Ágota Alapítvány által most már közel 20 éve támogatott, ugye itt több mint 240 gyermek otthon van, és a többi, és ugye 4000 olyan gyermekünk, fiatalunk van, akiket közvetlenül mi gondozunk, mi nevelünk a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatón keresztül.
Vendégünk Kotthenc János, az Ágota Alapítvány vezetője. Miért, János, miért? A jellemzőket mondja el, hogy ez a 7000 gyerek miért kerül önökhöz? Nem, ennyi árva gyerek nincs?
De 21.500 gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermek van ma Magyarországon.
De ennek van szülője?
Egy részüknek természetesen van, de itt az elhanyagolás, a gyermekekről való gondoskodni képtelenség, az ő veszélyeztetettségük az oka annak, amiért az állam ezzel a mentővel, ami a gyermekek védelméről szóló törvényben is deklarálódik, ezzel védi, óvja őket, és sajnos ilyenkor családban történő kiemelésről is szó esik. 21.500 ilyen gyermek van. Nyilván abból a 200 000-nyi veszélyeztetettből, akikről egyébként a statisztikák árulkodnak.
Hánytól hány éves kori?
Hát nullától egészen az utógondozói státusz befejezéséig 22-23 életévig.
Az ember, amikor ilyet hall, nem is tudom. Nem tudom, mit mondjak.
Ez a hazai
valóságunk. Meg vagyok döbbenve.
Hát amikor az ember
ugye, amikor arról beszélünk, hogy ha valaki magához vesz piciként egy gyereket, tehát, és nem, vérszerint nem is az ő gyereke, és azt látjuk, hogy amikor arra felnő a gyerek, akkor hasonlít a szüleire, azokra a szüleire, akik nem vérszerint. Tehát ugye döbbenetes dolgok történnek, és amikor ön azt mondja, hogy ennyi gyerek van szülő nélkül. Szóval...
Azt azért sietve hagyd tegyem hozzá, hogy amikor arra rácsodálkozunk erre a 21.500 fős családból kiemelt, attól megfosztott gyermek életállapotára, azt azért tudnunk kell, hogy ez mindannyiunk tünete, ez a társadalom tünete, az ő sorsállapotuk. Az, hogy ők valamilyen sajnálatosoknál fogva ki kellett, hogy emeltessenek onnan, az mindannyiunk felelőssége és mindannyiunk tünete is egyben. Ezzel van tennivalónk, saját magunkkal van tennivalónk.
Most válaszolta meg nekem, hogy miért foglalkozik egy fiatal ember a gyerekekkel, az árva gyerekekkel, vagy az erre ráutalt gyerekekkel. Szép dolog. Azt kell, hogy mondjam, hogy szép dolog egy ilyen feladatot ellátni. Úgyhogy Egyébként beszélgettünk Józsi atyáról, és én mindig a Legyetek jók, ha tudtok című filmre gondolok, az Atyára, ugye ez egy olasz film, és remélem, hogy megtalálta Gábor ennek a zenéjét. Nem tudom, hogy az eredeti olasz megvan-e, megvan nekünk, én megkerestem már egyszer. Ma délelőtt a játékos kérdésünk az, hogy hívták az atyát a Legyetek jók, ha tudtok című filmbe. Aki nem látta volna, gyerekekről szól a film, és egy papról, akit egyébként elő is léptettek, tehát püspököt, sőt, majdnem, hogy pápát akartak belőle csinálni, de azt a végén visszament a kis árva gyerekekhez, mert ott érezte jól magát, és ott énekeltek, és mindenféle dolgot csináltak. Megható volt a film. János atya? Érzi néha úgy, hogy azért ez túlmegy azon, mint egy alapítványnak a vezetőjének lenni, hanem azért ebben valamiféle küldetés is van?
Ugye a János az Ioannis, jó görög.
Én önnek mondtam, hogy János kegyeltje, atya.
Úgyhogy igen, világos. Tehát ugye a név is azt jelenti, hogy Isten kegyeltje. Tehát én azt gondolom, hogy az én feladatom, tehát én azt gondolom, hogy azért kaptam azt a sok kegyelmet, meg azt a sok lehetőséget az életemben, hogy nem kallódtam el adott esetben sorstársaim azt hasonlóanak, hogy voltak olyan mérföldköveim az életemben, akik engem az érdemeimtől függetlenül elfogadtak és szerettek. Én azt gondolom, hogy nekem ebből adódóan teljesen természetes feladatom, hivatásom, elhívásom az, hogy ugyanezt a fajta hitet átadjam azoknak, akik ezt esetleg nem kapták meg. Nekem az a dolgom, hogy mentsem a sorstársaimat, és én ezt tettem eddig is, meg hát amíg szuszogok, ezt fogom tenni, és én ebben abszolút egésznek érzem magam.
Ma délelőtt a Rádió Hét vendége Kothenc János, az Ágota Alapítvány vezetője, akik árva gyerekekkel és nehéz sorsú gyerekekkel foglalkoznak. Azt kérdezzük önöktől, hogy Legyetek jók, ha tudtok című filmben az atyát hogy hívták, keressék elő, vagy mondjanak neveket, szerintem még tippelni is lehet az olasz szentek közül, úgyhogy az a helyzet, hogy ezt írják meg, és egy családi belépőjegy lesz majd valakinek a jutalma, aki ezt elküldi, a Hódmezővásár és strandfürdőbe három fő részére szóló belépőjegy. Nagyon jó a gyógyvíz egyébként a strandfürdőnek, úgyhogy küldjék nyugodtan SMS számunk 06 32 67 77 77, e-mail címünk 62-es közlekszám 533 777. ez az SMS számunk. És van e-mail címünk, kívánságuk az radio7.hu, illetve a Facebookon is tudnak írni a képünk alá, a Kothenc Jánossal vagyunk, aki hát egyszerűen János atya is lehetne, mert azt gondolom, hogy óriási szív és elhivatottság kell ahhoz, hogy valaki ilyen szinten működtessen egy ilyen alapítványt. Ma délelőtt vendégünk a Napraforgóban Kothenc János, az Ágota Alapítvány vezetője. Nehéz sorsú gyerekekről beszélünk, köztük árva gyerekekről is, sőt olyanokról is, akit ki kell emelni a családi körből, mert azt már nem lehet családnak nevezni. Aki kérdez, Égető Gyula. Keverőpultnál pedig Fazekas Gábor. Van kérdésünk is, Legyetek jókba, hogy hívták az atyát? Ezt írják meg nekünk, és hát egyébként a véleményeket is elfogadjuk. Tehát szóljanak hozzá nyugodtan a műsorhoz, mert azért döbbenten konstatálom azokat a számokat, amit Kothenc úr itt elmond, az Ágota Alapítvány vezetője, hogy hány gyerekkel kell, hogy ők foglalkozzanak, mert ki kellett venni a családból. Valószínűleg az már nem is család, ahonnét el kell a gyereket venni. Tehát milyen körülmények közül emelnek ki gyerekeket, Kothenc úr?
Tehát ugye itt alapvetően a gyermeknek a testi, az értelmi, az érzelmi, az erkölcsi, tehát a minden értelemben vett fejlődésének a veszélyeztetettsége fennállása esetén emelik ki. Csináltunk egy országos reprezentatív kutatást 9 és 18 évkor közti fiatalok esetében, és a bekerülés okairól, indokairól kérdeztük a gyermekeket a saját bevallásaik alapján. Ezeknél az alapeloszlásoknál azt láttuk, hogy markánsan az elhanyagolás, mint olyan kerül elő, a fizikai bántalmazás a másik ilyen nagyon fontos szempont, illetve van egy nagyon szűk réteg, ahol a bántalmazó magatartáson és az elhanyagoláson kívül pedig maga a gyermek az, aki a veszélyeztetettsége folytán kéri azt, hogy valaki segítsen neki, akár úgy, hogy a családból kiemeltetik. Úgyhogy ezek az okok konkrétan, amiért. És hát van a klasszikus eset, ugye az elárvulás, ahol esetleg a gyámságot nem tudja átvenni olyan hozzátartozó, aki ebben illetékes lehetne, és hát sajnos ez is egy jellemző.
Durva dolog ilyet mondani, biztos, hogy sokan meg is fognak kövezni, de azt gondolom, hogy még az az elárvulás az, ami ebbe a tisztességesebb és az elfogadhatóbb. Az, hogyha azért kell kivenni egy gyereket egy családból, mert ott a család bántalmazza, stb. Mert jó, előfordulhat az is, hogy nem tudják ellátni. Melyik a több? Az, amikor nem tudják a gyereket ellátni, és úgy kell elvinni, vagy pedig azért, mert
a gondoskodása.
Jó, újra tervezés, jó?
Világos.
Tehát az a helyzet, hogy azért, mert anyagilag nem tudják biztosítani a gyereknek a feltételeit, vagy pedig az a több, amikor a családi feltételeket nem tudják biztosítani. Értő, hogy miről van szó, hogy úgy bánnak a gyerekkel, mint egy családtaggal, vagy mint egy gyerek. Melyik a több?
Igen, a gondoskodni képtelenség. Tehát az, amikor tényleg anyagilag, egzisztenciálisan nem áll úgy a család, hogy ez realizálható legyen, a gyermek egészséges felcseperedése, és ennél valamivel kisebb százalékban esik ladba, kisebb eséllyel esik ladba a bántalmazó magatartás, de sajnos mindkettő elég markánsan jelen van az okok között.
Azért csinálnak jó néhány rendezvényt, ágot a családi nap, nyaranta ágot a tábor, szóval nevelőszülők felkutatása, a nevelőszülőkhöz való kihelyezés, ezeknek az ellenőrzése, hogy működik ez?
Tehát ugye kezdjük az élményprogramoknál. Az élményprogramok vonatkozásában egy évközi munkaidőszakban, ami nagyjából egy ilyen tanévvel vonható párhuzamba, több mint 600 programunk van az ország minden pontján. És hát nyilván az egyházmegyénken, az Anyaszentegyházunkon keresztül a Szent Ágot a gyermekvédelmi szolgáltató működtetési rendszerében nemrég egy szimbiotikus együttműködésnek köszönhetően az Emberi Erőforrások Minisztériumával egy nagyon komoly, egy grandiózus vállalkozást valósítottunk meg, ahol nevelőszülői hivatásvállalás felé igyekeztünk motiválni jó szándékú, befogadni kész családokat. Ennek köszönhetően egy fél éves, nagyon intenzív erőfeszítést követően elmondhatjuk ma már, hogy több mint 1000 gyermek és fiatal kerülhet nevelőszülő családba az intézmények helyett, az odáig megszokott intézmények helyett. Ugye ez egy paradigmaváltás is egyébként a gyermekvédelemben. Magyarul. Tehát ez mindenképp egy szemlélet, egy rendszerváltás is a gyermekvédelemben, és pontosan azért, köszönöm, mert az elmúlt 30-40, akár 50 évben, mondhatom ezt így, és én még éltem az államszocialista évtizedekben, ennek a kornak a szülöttje vagyok ugye 70-es években, tehát én azt láttam, hogy rendre az intézményesítés, rendre ez a fajta kollektív nevelés eszménybe vetett hit, ez az ideológiai apparátus határozta meg a családból kiemelt gyermekeknek a társadalmilag tervezhető sorsát. Na most ehhez képest gyökeresen más perspektívában, jövőképpen gondolkodik ez a kormányzat, és már régről várt, és általunk is csak nem két évszázadra szorgalmazott módon a családiasabb formára helyezi a hangsúlyt. Nem mintha erre nem adott volna lehetőséget a gyermekvédelmi törvény, de nem volt jellemző, mint hogy az egyházaknak a feladatvállalási lehetősége sem. És ez indult el most tulajdonképpen.
Egy telefonálót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Egy keresztnevet legyen szíves mondani, más nem is kell. Mária. Tehát a néve... Parancsoljon!
Hát én hozzászólnék ez az örökbefogadás, vagy nem tudom, gondozás. Én igen, voltam. Ott voltam. Nem gondolom, hogy...
Tehát örökbefogadó volt, vagy pedig gondozott volt ön?
Gondozott voltam.
Értem, igen.
Tehát talán gondozott gyerek voltam.
Igen.
Érthető, így.
Igen, és mikor, hogyha szabad tudnom?
Jó. Hát 75-80-as években.
Igen.
Tehát a 70-es, 80-as évek elején. Na, és én azt szeretném mondani, hogy én, amit átéltem, ott a gondozók olyan kedvesek, aranyosak, jó indulatúak voltak. Ez most ott Mezővásárhelyről beszéltem, tehát itt ebben a nevelőintézetben, a János téren.
A János téri leánynevelőintézetről beszélünk, ugye?
Igen. Ott voltam, állami gondozott. Nem szerettem volna így élőadásba, de ha már így bekapcsoltak, hadd mondjam el önnek, hogy én úgy éreztem magam, hogy ott nekem nagyon jó. Voltam nevelőszülőnél. Nem szerettem őket. Ők sem szerettek engem. Természetesen. Hogy biztos, hogy jó ez így. Hogy miért nem kérdezik meg a gyereket?
Köszönjük szépen, Mária. Kotenc János fog válaszolni. Biztos, hogy jó ez így, hogy nevelőszülőkhöz kiadják a gyereket? Miért nem kérdezik meg a gyereket? Vagy megkérdezik, János?
Tehát az egyéni tapasztalatán keresztül a hölgy nyilván nem általánosíthat mindenre, mindenkire. Ezt amúgy sem illik. Ugyanakkor meg minden joga megvan ahhoz, hogy a saját érzéseit megossza. És ezzel együtt hagyd tegyem gyorsan tisztába azt, hogy a gyermeket nem csak hogy megkérdezik, hanem a gyermek véleménye, a gyermek érzései alapján születnek ma már meg napjainkban ezek a döntések, és nem a családoknak keresünk gyermeket, hanem a gyerekeknek keresünk családot. Ez egy rendkívül fontos szempont. Na, hogy a gyerekek véleménye a mérvadó, és nagyon jól érzik a gyerekek magukat a családban.
Azért ön említette az előbb, hogy a múlt rendszerbe is élt, sőt, hát ugye ott szocializálódott. Mi a különbség a mostani és az akkori nevelőszülő választás között?
Akkoriban nem volt kultúrája annak, hogy a nevelőszülői társadalom milyen minőséggel látja el azt. Tehát nem voltak nagyon kemény jogszabályok, nem voltak arra vonatkozóan, hogy minek kell megfelelnie egy nevelőszülő családnak. Illetve akkoriban csak intézményben gondolkodott, jellemző módon, tömegét tekintve intézmények létesítésében gondolkodott az államszocialista társadalmi berendezkedés. Intézmény hátán volt. Pontosan ennek az örökségnek a nyűgyét próbálja a kormányzat átalakítani, és családiasabb formává tenni. Hát gondolja csak végig a rádióhallgató azt, hogy a saját gyermekének mit kívánna jobban. Egy intézményben való felcseperedés lehetőségét, vagy a családban való felcseperedés lehetőségét. Azért, értelemszerű, hogy mindenki a családra
azért
gondol.
János, az ember hall ezt és azt, tehát vannak, akik arra szakosodtak, hogy állítólag sok pénzt lehet azzal keresni, hogy intézetből kivisznek gyerekeket, nevelőszülőké változnak, és ebből élnek, és közben dolgoztatják a gyerekeket, stb. Van ilyen urbánus legenda, ha akarja, száfolja meg, vagy erősítse meg. Mennyire ellenőrzik önök a nevelőszülőket?
Tehát ugye minden szolgáltató...
Vagy mennyire... Tehát most nézze az a helyzet, hogy hallottam olyat, hogy valaki 7-8 gyereket nevel.
Ezek hivatásos nevelőszülők, akik csak ezzel foglalkoznak, és nem csinálnak más, csak ezzel foglalkoznak. Egyéb iránt pedig azt kell, hogy mondjam, nem feltétlen, bár mondhatnám azt is, hogy a nevelőszülői társadalom védelmében, de nagyon nem is szorulnak védelemre, ugyanis nyilván olyan szélsőséges esetek, amelyek a társadalom minden fiatalokkal való foglalkozása terén előfordulnak. Tehát egy iskolában is láthatunk alkalmatlan pedagógust, az orvostársadalomban is láthatunk alkalmatlan orvost, a közéleti szerepvállalók körében is láthatunk alkalmatlan közszerepvállalót vagy alkalmatlan politikust. Na így van ez a Föld nevű bolygón, a nevelőszülők társadalmában is Magyarországon közel 5000 nevelőszülő tevékenykedik, ebből egy szűk 300 fős tömeg az, aki hivatásos nevelőszülő, a többi hagyományos nevelőszülő, vagyis nem főállásban végzi ezt a feladatvállalást. Megjegyzem, azok a hagyományos nevelőszülők több ezeren Magyarországon, akik a saját családjukban nevelnek, gondoznak gyermeket a saját gyermekeikkel együtt, sem a társadalombiztosítás körébe nem voltak bevonva az elmúlt, az ezt a kormányzati ciklust megelőző 8 évben, és annak előtte sem egyébként, ezt hozzá kell tennem gyorsan, semmilyen más megbecsültségnek nem örventek. Na most, hogy ezek között is akadhat egy-két olyan kakuktojás, vagy ahol a megelhetési ok előkerülhet, és ki lehet ezt merni mondani, mert miért ne, ez nem jelenti azt, hogy ez jellemzőjeként volna megfogalmazva alkalmazható a ma Magyarországon felelhető nevelőszülői társadalomra. A nevelőszülők nem megélhetési nevelőszülők, rendkívül keményen küzdenek a gyermekekért, sokszor mozgásukban korlátozott, értelmükben akadályozott, sérült gyermekeket is, többet is akár a családjukban gondoznak, nevelnek, és minden tisztelet és megbecsülés megilleti őket. Ezért azokat a nagyon negatív, nagyon túlzó általánosításokat, kvázi előítéleteket, amelyek az ő motivációjukkal kapcsolatban elhangzanak Magyarországon olykor, főleg most egyébként, amikor népszerűsödik a nevelőszülő hivatásvállalás, ezt nem csak szakemberként, hanem magánemberként is csak visszautasítani tudom. Én az intézeti éveket követően
éltem nevelőszülőnél, és tudom, hogy mi a különbség. János, hogy ellenőrzik. Mert tudja,
három hetente rendszeresen megjelenik a tanácsadó.
Nagyon tisztességesen válaszolt az elején, és ezt én köszönöm szépen és őszintén, de a kérdésem az, hogy önök, az Ágota Alapítvány hogy tudja ellenőrizni, hogy a nevelőszülők megfelelően bánnak a gyerekkel?
Tehát a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató az, aki állami feladatellátó ebben a vonatkozásban, nem az Ágota Alapítvány. Az Ágota Alapítvány az egy civil szervezet, amivel szimbiotikus a Szent Ágota, de Szent Ágota az, ami ezt ellátja. A konkrét válasz a kérdésre az, hogy három hetente rendszeresen megjelenik minden egyes nevelőszülői családnál, van, ahol ez intenzívebb, két hetente vagy hetente akár, nevelőszülői tanácsadó, aki segíti az egész családot mindabban, amit csinál és képvisel. Ez az egyik kör. A másik, eleve nem kerülhet be nevelőszülőnek az, aki pszichológiai alkalmasságin nem megy át, környezet alkalmasságin nem megy át, nincs erkölcsi bizonyítványa, és még sorolhatnám hosszasan, hogy milyen szigorú kritériumok vannak. 10-ből átlag 4 nevelőszülő felel meg az alkalmassági kritériumoknak. És egy utolsó, a Szociális és Gyámhivatal, mint szakhatóság, szintén ellenőrzi a nevelőszülőket. Gondolja csak végig, ha olyan nevelőszülő lenne, mármint ön Gyula, ha ön nevelőszülő lenne, és három körben ellenőriznék minden nap a jó szándékát, akkor azt gondolom, hogy ez egy respektálható tulajdonsága volna bárkinek. Hát így kell gondolni a nevelőszülőkre, mint akik állandó nagyító alatt vannak.
Most, ahol pici gyerekként, tehát kisbabaként fogadják örökbe, az egy egész más dolog, és egész más dolog, amikor már ki van nyilva az értelme, felcseperednek, tehát 6-7-8-10 éves korában viszik ki a gyerekeket. Nem is örökbefogadás, hanem nevelőszülőhöz kerül a gyerek. Ott vannak problémák. Mekkora a fluktuáció, ön hogy látja? A fluktuációt úgy értem, hogy egy gyerek, hogyha 6 éves korában oda kerül egy nevelőszülőhöz, mennyire viszik ezt végig? Vagy mennyire...
Nincs ilyen,
kérdezek, ugye?
Értem, hogy mit kérdez, csak rossz ajtón tetszik kopogtatni. Tehát a helyzet az, hogy az állami gondoskodásnak, a gyermekvédelmi gondoskodásban létnek, van 3 jogilag szabályozott formája. Az egyik, amikor tartós nevelésbe kerül a csemete.
Az mennyi idő?
Ez azt jelenti, ilyen nincs olyan mennyi idő. Amikor eltűnnek, mindenki olyan eltűnik, aki ő felette gyámságot gyakorolhatna. Ez a klasszikus elárvulás esete, stb. Itt örökbefogadhatásról beszélünk, ott a gyerek egy családba való örökbefogadás esetén teljes jogú státusú tagjává válik a családnak, finító, vége a történetnek, nincs miről beszélni a gyermekvédelmi gondoskodás égisze alatt. Ez az egyik forma. Ez az örökbefogadás. A másik, amikor átmeneti nevelésbe kerül a gyerek. Na, itt beszélhetünk gyermekotthoni elhelyezésről, nevelőszülői családban történő elhelyezésről, és a többi, és a többi. Ezeknél az átmeneti nevelésbevételnél mindig az a cél, és a törvény ezt a célt szorgalmazza, hogy a gyerek azért átmeneti nevelésbe vett, hogy minél hamarabb visszakerülhessen az ő saját vérszerinti családjához, ha rendeződtek annak a körülményei, a viszonyok, és csak átmeneti jelleggel. Ez van, amikor 1 év, van, amikor 1 hónap, de van, amikor 10 év, van, amikor 12 év. És a nevelőszülő ezt az átmenetiséget biztosítja a saját családjában való nevelése terén a gyermeknek, akinek joga, lehetősége, reménye van arra, sőt, ebben még segítenie is kellőt a nevelőszülőnek, hogy hazataláljon a vérszerinti hozzátartozóihoz.
Köszönöm, hogy elmagyarázta nekem, egy telefonálót köszönünk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én egy állami gondozott.
Egy keresztnevet gyerek azért mondjon, voltam. Mert hát, hogy meg tudjuk szólítani.
Mária.
Nem az előbb volt ön?
De igen.
Jó.
Most szeretném, mert annyi mindent elmondott a nevelőszülőkről, annyi jót. Hát én meg annyi minden rosszat el tudnék mondani, mint átélt gyerek, hogy csak a pénz számított.
De azért ezt mondjuk, hogy 1972-ben volt, úgyhogy azóta változott a világ, Mária.
Nem 72-ben volt, 76-ban.
Akkor 74 évet tévedtem, bocsánat.
Jó. Semmi gond. Én tapasztalatomat szerettem volna átadni.
Mária, az a kérdésem, hogy ön azóta, amióta önálló lett, úgy igen, foglalkozott-e, és hallott-e, érdeklődött-e a jelenlegi állapotok iránt? Tudja, hogy mi az, hogy Ágota alapítvány? Tudja, amit elmondott az előbb itt Kotthens úr, amire én is csak tátottam a számot, hogy ugye nem az a lényeg, hogy nagyon sokáig ott legyenek, hanem hogy visszakerüljenek az adott családba, stb. Stb. Ezeket tetszik-e ismerni, ezeket a feltételeket?
Nem. Sajnos nem.
Nézze, akkor most arról, hogy abban az időben mi történt, arról most nem igen tudunk beszélni, mert most a mai napról beszélünk, és hogyha ez...
Ezt is ez a helyzet, ne ragudjon, hogy a pénz, most ez a pénz.
De ezt honnan tetszik tudni?
Van munkatársam, aki elment ilyen tanfolyamra, és nem tudom hány ilyen állványomról, hogy gyereket oda. Na, és jó, mert nem bántja őket, tehát természetesen ilyen probléma nincsen vele, de én tapasztalatom szerint akkor a mi időnkben 70, annyiben, teljesen mindegy, ugyanez volt a helyzet, állam az a gyerek, sok pénz, kész, kivettem, ütöm, verem, dolgoztatom, kész, viszontlátok.
Köszönjük szépen, az a helyzet, hogy mi másról beszélünk, most ne haragudjon, tehát ez elég érdekes lehet, tehát ezt így kijelenteni.
De tiszteletben tartjuk a hölgy véleményét.
Persze, hogy ne, de hát szerintem persze. Azért, hogyha az ön munkatársa ilyet csinál, akkor ez itt az ideje, hogy bejelentse. Jó, nézzük, hogy miket írnak nekünk. Azt írja, hogy... Vargáné, minden tiszteletem az öné, kívánok erőt és egészséget, szeretettel Vargáné, ez önnek szól, János.
Ha az a Vargáné, akire gondolok, akkor én is viszont kívánom.
Nem tudom, hogy az a Vargáné, de hát azért legalább 1000 Vargáné hallgatom van, úgyhogy örülök neki, hogy maga azonnal tudja, én nem tudom. Böbe azt írja, hogy jó napot, érdeklődnék, mi a feltétel, hogy valaki gondozó legyen, hová fordulhatok, ha szeretnék gondozóvá válni. Köszönjük szépen. Erika pedig azt írja, hogy egy nagyon közeli baráti házaspár ismerősöm van, akiknek nem lehet egy családja, és egy ikerpárt fogadtak örökbe, kislányt és kisfiút, de arról a két gyerekről senki nem mondaná, hogy nem a sajátjuk, így nevelik őket. DJ Vörös, köszönjük szépen, szép napot, és üdvözli a vendéget, úgyhogy köszönjük, és további jó munkát kíván valamennyiünknek, és akkor még belenézünk az e-mailekbe, kedves János, mert azt gondolom, hogy azért ez egy olyan téma, amivel valamennyiünknek foglalkozni kell. Ilonának köszönjük szépen a köszöntést, és az, hogy megírta, hogy az atyát hogy hívták a Legyetek jók, ha tudtok című filmbe. Köszönjük szépen, és nézzük akkor, hogy ki írt még nekünk, kedves János. Igen, én megértem Máriát egyébként, hogy egy 40 évvel ezelőtt is hérelmet nagyon nehéz, de az is nagyon nehéz, hogy egy rádióból több tízezer hallgató van, ott olyan véleményt mondani, amivel nincs tisztában az ember.
Persze, tehát az
és ugye a nevelőszülők nem tudják most persze magukat megvédni, illetve hát azok, akihez kihelyezik őket, de aki itt van, Kotthens János, az Ágota Alapítvány vezetője, és hát ugye azt kell, hogy mondjam, hogy ugyan fiatalnak néz ki János, jól tartja magát, mondanák, de 1996-ban hívta életre, december 6-án az Ágota Alapítványt, úgyhogy azért van tapasztalata, és hát azt gondolom, hogy ahogy így elnézem, azért, hogyha ilyesmit látna, szerintem nem hagyná szó nélkül. Azt írja Katalin, üdvözlöm Önöket, én jelentkeztem a tavasszal nevelő szülőnek, már pszichológiai vizsgálat is megvolt, de azóta sem kaptam sem értesítést, hogy sikerült vagy nem, pedig azt mondták, telefonon értesítenek mindenképpen. Üdvözlettel Katalin, köszönjük szépen Katalin, SMS számunk 06-32-67-77-77, telefonszámunk 62-es közzetszám 533-777, és Facebookon és e-mailen is megtalálnak bennünket. Bocsánat, Kotthens János, az Ágota Alapítvány vezetője, és Látja János, olyanok vagyunk, mint Assisi Szent Ferenc, ugye nem tudom, a madaraknak ugye ő a védőszentje, nem tudom, hogy a kutyáknak van-e védőszentje, de lehet, hogy később majd valamikor én leszek az, vagy a Rádió Hét, mert ugye annyi kóborkutyáról számolunk be, hogy ihaj, és hát nyilván, hogy Kornélia is a védőszentek közé tartozik, mert azt írja, segítségüket szeretném kérni. A Vöröskereszt utcán egy felnőtt német juhász kutya vastag bőrnyakörvel rohangál és keresi a gazdáját. Nem sikerült megfogni, kérem, hogy mondják be a rádióba, hát ha keresik. Tehát Hódmezővásárhelyen a Vöröskereszt utcán egy német juhász kutya egy bőrnyakörvel szaladgál. Ez volt a jó tétemény mára, meg még ezen kívül sok minden, úgyhogy ott tartottunk, hogy nevelőszülők, miről gondoskodik az Ágota Alapítvány, rengeteg programot elmondott Kothenc úr, azonban ugye az előbb is kisejlett az, hogy nem tudom, hogy az irítség, vagy pedig a tájékozatlanság mondatja sokszor az, hogy ezek a nevelőszülők nagyon meg vannak fizetve. Arról már beszéltünk, hogy korábban ugye ez a státusz nem számított bele a nyugdíjba, stb. És most?
Tehát ugye egyrészt nincsenek megfizetve, ezt pontosan azok a kiváló és nagyon emberileg is tiszteletre méltó, például Hódmezővásárhelyi szép számban működő nevelőszülő családjaink is állíthatják, akik egyébként itt vannak ebben a szép városban. Nincsenek megfizetve, nem is lehet megfizetni ezt a hivatásvállalást, mint ahogy, tehát ezek az emberek életeket mentenek, gyerekeket gyógyítanak, gyerekeket tanítanak meg szeretni, újra hinni, bízni, tehát ezt nem is lehet megfizetni. Nyilván van egy az állam által szabott norma, amiben ugye normatívából, amilyen a gyermek ellátmányában, tehát a ráfordíthatóságban támogatást tud nyújtani a Szent Ágot a gyermekvédelmi szolgáltató, de egyéb vonatkozásban pedig valóban nem voltak bevonva sem a társadalombiztosítás körébe, se semmibe ezek a nevelőszülő családok. 2014. januárjától speciális foglalkozásszerű jogviszonynak minősül a nevelőszülői hivatásvállás, ami azt jelenti, hogy végre valamiféle a ráfordíthatóság terén valami féle kisebb fajta pluszt, de jogi tekintetben is a társadalombiztosításba való bevonás révén nyugdíjra való jogosultságot, szolgálati időnek történő beszámítást jelenthet a nevelőszülői hivatásvállás. Ez egy nagyon régről várt és üdvözlendő döntése a kormányzatnak, mert ez mutatja meg legjobban a nevelőszülők megbecsülését.
Mi kell ehhez, kérdezi a Suzuki is, hiszen mintha csak kitaláltuk volna a gondolatát, ebben a pillanatban érkezett egy kérdés, tisztelt Kothenc úr, igaz, hogy munkaviszonynak számít majd a nevelőszülőség a közeljövőben, és ez el kell végezni valami tanfolyamot? Köszönöm a válaszát. Suzukihoz is.
Na most igen, tehát a jövőben a speciális foglalkozásszerű jogviszonyt tervezi bevezeti a kormányzat a szakmai javaslatára. Egyrészt, másrészt pedig hát nem csak, hogy el kell, ez eddig is így volt, tehát nagyon kemény képzésen. Tehát az egy dolog, hogy valaki esetleg alkalmasnak minősül, de hogy nagyon kemény képzésen kell részt vennie a nevelőszülő családnak, és valóban el kell végezni egy tanfolyamot. Hát ugye itt nem csak arról van szó, mint amikor az ember a saját gyermekét vagy a rokonsági köréből bevon gyermeket neveli, gondozza, hanem arról is, hogy speciális ismeretek birtokában is kell lenni, hiszen traumatizált, bizalomképükben megsebzett, a kiszolgáltatottság érzetüktől vezére a maguk is társadalmi asodásában, hogy felcseperednek ezek a gyerekek, egy 12 éves gyerek családba történő kijelzése folytán, azért itt nagyon komoly élet- és érzésállapotbeli jellemzők vannak, ezekben jártasságra kell szert tenni.
Biztos, hogy igaza van, de hát egy család nem egy főből áll, úgyhogy hány főnek kell részt venni egy családból ezen a úgymond tanfolyamon?
Nagyon életszerű kérdés, és köszönöm is ezt a kérdést, mert ezeknek a kérdéseknek van igazán fontos szerepe, mert ezen keresztül is lehet azt illusztrálni, hogy ez nem egy egyszemélyű vállalkozás. Tehát itt bizony az anyukával beül az apuka is ezekre a képzésekre. És itt nagyon komoly döntés előkészítés van. Tehát nem zsákba macskát árul sem a területi gyermekvédelmi szakszolgálat, sem a különböző szolgáltatók, legyen az akár a Szent Ágot a gyermekvédelmi szolgáltatónk, hanem bizony elmondják, hogy milyen gyermekek, milyen nehéz életállapotú gyermekekről van szó, és ennek ezt követően még mindig eldöntheti az érdeklődő, a jelentkező, hogy ő belemere vágni, hogy mere vállalni ilyen hivatást, vagy sem. Mindkét esetben abszolút korrekt módon kezeljük a helyzeteket.
Öntsük tiszta vizet a Tiszába, mennyit kapnak egy gyerek után a nevelőszülők? Lehet ilyet kérdezni, tudja?
Minden további nélkül. Tehát ugye a gyermekvédelmi törvény vonatkozásában megvan szabva, hogy a mindenkori örökségi nyugdíj minimumnak hány százaléka kerülhet különböző tételek mentén kifizetésre. A gyermekeknek van egy ellátmánya. Ez a ruházati pénz, az exceli kihelyezés, és általában mindaz, ami az ellátmánnyal együtt járhat, az étkeztetés, támogatandó, és a többi, és a többi. Ennek, ezt most nem százszerűsíteném, mert nincs relevanciája. Tehát ez egyfajta támogatás. Van egy nevelőszülői díj, aminek a minimális értéke 15 ezer forint, tehát ennyit a nagy fizetésről. Ugye ezen sokan meg szoktak döbbenni, mindenki azt hiszi, hogy itt ilyen 100 000-es fizetésekkel, nevelőszülői díjakkal, gondozási díjakkal dolgoznak a nevelőszülők. Tehát egyrészt ez nem munka, ez egy hivatás, másrészt pedig a 15 ezer forinttól, ha valaki úgy gondolja, hogy ebből napjainkban ez lehet a kizárólagos motivációja, mozgató rugója az ilyen hivatásvállásnak, hát akkor én azt gondolom, hogy érdemes átgondolni újra az ilyen ismereteinket. Nincsenek megbecsülve a nevelőszülők. Pontosan ezért nagyon fontos, hogy ez a kormányzat végre foglalkozásszerű jogviszonyban teszi ezt lehetővé, és eddig az a szűk kör, akik hivatásos nevelőszülőként tehették a dolgukat, ez a diszkriminatív, hátrányos helyzetű megkülönböztetés is megszűnik, és végre mindenki hasonló feltételrendszerrel gondozhatja, nevelheti a családjuktól megfosztott gyermekeket.
Néhány percig még hozzászólhatnak a műsorhoz telefonon és 62-es körzetszám 533-7177-en, vagy küldhetnek SMS-t a 0630-267-7777-re, és e-mailben vagy pedig Facebookon is elérnek bennünket. Vendégünk ma délelőtt Kotenc János, az Ágott Alapítvány vezetője. Az alapítvány 7000 gyerekkel foglalkozik, úgyhogy a műsor elején ezt már elmondtuk. És a kérdésünk pedig az, hogy hogy hívták a Legyetek jók, ha tudtok című filmben, olasz filmben, az atyát, aki a gyerekekkel olyan szépen foglalkozott, egy családi belépő egy a Vásárhelyi strandra, ez lesz a jutalma valakinek. Most arról beszéltünk, hogy nevelőszülők, és beszéltünk arról, hogy önök milyen rendezvényeket, és hogy figyelnek oda a gyerekekre. Azonban azért azt kell mondanom, hogy itt a Balkán kapujába egész nehéz helyzetek alakulnak ki, például a migrációval kapcsolatosan, na én is beleestem ebbe a külföldi szóba, vagy hibába, tehát azok, akik biztos vannak hallgatók, akik emlékeznek arra, hogy hogyan diszidáltunk, vagy diszidáltak Magyarországról, hogy kiszökni Jugóba, és ott átúszni a szorost, és ott elmenni, stb. Na hát ez történik most, és jönnek, egyre jönnek Magyarországra is azok a jobb élet reményébe, azok a gyerekek, felnőttek, családosok. Hogy állunk ezekkel a gyerekekkel, a külföldi gyerekekkel, akik bejutnak Magyarországra, és hát talán azt se tudják, hogy honnét jöttek már. Ezekkel is foglalkoznak? Ugye sajtóhír volt, és hát mi is leközöltük, hogy Hódmezővásárhelyen, ugye a Béla Cigány utcában, ahol az önök intézménye, jól emlékszem, hogy hát jobban nem az Ágota Alapítványé.
A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató
Igen, a Szent Ágotái intézménye, ott is már migránsok vannak. Igen. Nézze az helyzet, hogy meggyőződésem, hogy az intézmény nem biztos, hogy alkalmas erre, de hát majd ön elmondja a véleményét, de a gyerekekkel, mert a gyerek az gyerek mindenütt, és azt gondolom, az, hogy az ember hová születik, milyen bőrszínűnek, mohamedán vagy keresztény, zsidó vagy éppen cigány, erről nem tehet.
Hát persze, hogy nem tehet. Nyilván, illetve én kicsikét azt érzem, hogy valamilyen szinten ez egyeseknek talán egyfajta pánik generálásként is érdekében állhat ilyen butaságokat nyilatkozni ezekről a menekült gyerekekről. Itt arról van szó, hogy nekünk állami kötelezettségünk, a gyermekvédelmi törvény rendelkezik világosan ebben a témában, minden határon illegálisan átlépő, menedéket kérő és nem kérő kiskorút, tehát 18 év alattit, vagy magánt annak valló külföldi állampolgárt kötelező gyermekvédelmi intézményben befogadni, pontosan azért, mert ugyanaz a veszélyeztetettségében való védelem vonatkozik rá, mint a hazai állampolgárságú 18 év alatti védelembe vettek esetére.
Én megértem ezt, csak azt nem értem, hogy egy egész más kultúrkörből érkező gyerek, hogyha most beteszik egyik napról a másikra a Magyarországon szocializálódott gyerekek közé, ebből ezért nagyon komoly probléma lehet.
Nem a Magyarországon szocializálódottak mellé rakják be, ezért hívják ezt befogadó otthonnak, kötelező, hogy legyen ilyen befogadó otthon, ezt nem mi találtuk ki, ez nem a mi történetünk, ez egy állami kötelezettségvállalás, aminek kötelezően meg kell lennie, ilyen mindenhol van, minden megyében kell, hogy legyen befogadó otthon, és kötelességgel befogadó otthonoknak fogadni ezeket a migránsnak nevezett, vagy határon illegálisan átlépő fiatalkorúakat. Na most nagyon fontos, hogy nincsenek itt sokáig. Tehát egyrészt az sietve gyorsan el kell mondanom, hogy ebben az intézményben kiváló szakmai munkát végez Rácz Béla, Gyovai Elza és munkatársai kiváló szakmai munkát végeznek. Itt az Afganisztán menekült fiataltól, akire lehet, hogy pár nappal azelőtt még lövöldöztek ott Afganisztánba, a szomáliai, a gambiai, a koszovói gyereken át, mindenkit próbálnak nagyon hasznosan lekötni, nyelvet tanulnak, megtanulják a hazai magatartás kultúrát. Nyilván van, akik pár nap alatt tovább mennek, vagy kiderül róluk, hogy felnőtt korúak, mert orvosi vizsgálat is van, és ilyenkor a határrendészet, aki beutalja hozzánk egyébként az ilyen fiatalokat, mert szakhatósági beutalással kerülnek be a gyerekek, ez a határrendészet adott esetben eljárhat úgy is, vagy a menekül státusza alakulhat úgy is, hogy hazatoloncolják, vagy kiderül, hogy felnőtt korú, és átkerül a felnőttek menekültáborába. Na most, tehát nekünk feladatellátási kötelezettségünk van, mi nem válogathatunk, hogy te szimpatikus vagy, te nem vagy szimpatikus, te jól nevelt vagy, te nem vagy jól, kötelességünk ellátni, és a gyermekvédelmi törvény nem ad lehetőséget arra, hogy ezek zárt intézmények legyenek, tehát ezeket a gyerekek nem bezárják, ezek gyermekvédelmi intézmények. A Helsinki Bizottság látogatja, aktív kapcsolattartás van. A megyei rendőrfőkapitányság, a Vásárhelyi rendőrkapitányság, tehát nagyon jó kapcsolatunk van ezekkel a szervekkel, társszervekkel, és el kell, hogy mondjam, hogy bent a gyermekotthonban olyan minőségi nevelői munka folyik, ami minta, modell más hasonló befogadó otthonokra nézve. Nagyon sajnáljuk ezeket az eltérő eseteket, de azt is nagyon fontos, csak egy mondatban erre még, hogy reagáljak, azt is nagyon fontos elmondanom, hogy a nagyfai illegál menekült táborot az erdőnél vannak ilyen illegális, tehát van hivatalos és nem hivatalos is, nagyon sokan átjönnek, más menekültek ide a városba, itt korzóznak, itt köröznek, itt keresnek lehetőséget, és ezekkel Rendre-Vásárhelyen összekeverik a mi gyerekeinket. Tehát ez egy fontos szempont azért.
Telefonálót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én Vargáné vagyok, én küldtem az SMS-t, hallgattam a rádiót, és igazat adok az atyának, mert nekem is van egy gondviselő kislány, és bizony nagyító alá néznek, sőt, van két lány, akit főnevertem, nem az enyémek, mindegy, de egy mai napig is egy beteg kislánya vagyok ápolási, hanem nekem olyan bajom van, hogy emberektől olyan visszatartás, vagy nem fogadnak el talán úgy jobb, vagy lenéznek. És meg a másik, hogy ez nem is én, hanem még szüleim, ugye a háborúban lettek ilyen árvák, és az én anyukám is árvákot nevelt föl, hogy nem is magamnak, mégis én ebben nőttem föl, hogy ilyen árváknak segíteni kell. És ezért küldtem az SMS-t az atyának, hogy amit ő csinál, ez egy embertelen munka. És ebbe kívánok neki megint erőt, egészséget és jó munkát. Ennyit akartam.
Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük szépen.
Én meg azt gondolom, hogy nagyon is emberi.
Igen, nagyon aranyos,
János, és nagyon aranyos volt a hozzászólása is. Igen, szóval nehéz egyébként leküzdeni, ami a műsor során is, hogy azokat az előítéleteket, azok, amik történtek esetleg egy régi állami gondozott intézetben, vagy a régi nevelőszülőknél, stb. Ezekkel azért önöknek nagyon meg kell harcolni. Gondolom,
pontosan. Érdemes megismerni ezeket a gyerekeket. Tehát ha valaki nem ismeri ezeket a gyerekeket, jöjjen el, legyen köztük. Mi ezt szoktuk szorgalmazni mindig. Mi nem szeretünk arról ilyen disputákat folytatni bárkivel is. Tehát mi elmondjuk mindenhol, hogy ezek a gyerekek az érdemüktől, az eredményességüktől, mindenüktől függetlenül szeretetre méltók és elfogadhatóak. És aki ezt nem hiszi el, az jöjjön el és győződjön meg róla. Itt Hódmezővásárhelyen a nevelőszülő családjaink példamutató munkát végeznek, gyönyörű szolgálatot teljesítenek. És Hódmezővásárhelyen kivételezzem, sok száz árva gyereknek
kivételezzem, mert most akkor a kis teleki hallgatóink, vagy a makóiak, vagy a szegediek mit mondanak János magára?
Kis teleken is nagyon sok nevelőszülőnk van, Makón is nagyon sok nevelőszülőnk van, Szegeden rengeteg nevelőszülőnk van. Tehát azt kell, hogy mondjam, egyébként 5 megyében ténykedik a Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltatónk, plusz a fővárosban mindenhol óriási szolgáltatót végeznek. És az, hogy a menekült fiatalokat befogadja egy intézmény, az nem csak törvényi kötelezettség, hanem valahol az emberi szolidaritás jegyében is fontos, ugyanakkor meg az Európai Unió tagja vagyunk, tehát ránk is azok az uniós jogszabályok vonatkoznak, amelyek ilyen téren egyfajta feladatvállalásra késztetnek bennünket. Ezek a gyerekek nem jobbak vagy rosszabbak, mint bárki másnak a gyereke, ezek menekült gyerekek, akikre lövöldöztek géppuskával, akiket bántalmaztak, akiket megharapott adott esetben egy vadállat az erdőben, és ezek a gyerekek a határon lépnek át, próbálnak egy jobb életreményében valahova eljutni. Ezeket a gyerekeket addig, amíg nálunk tartózkodnak, ideiglenes jelleggel, és ez nagyon fontos, van, aki csak pár napig van itt, van, aki egy-két hétig, ideiglenes jelleggel ez a befogadó otthon kell, hogy gondozza, hogy gondoskodjon róla. Azok a rémvérek, azok alaptalanok, amik
telefonáló várakozik. Jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok, Zsuzsa vagyok.
Csuklom, Zsuzsa, parancsoljon.
A Potentúrhoz szeretnék néhány kérdést föltenni, ha lehet.
Tessék parancsolni, persze.
Jó napot kívánok. Hallgatván a műsort, volt egy aranyos hölgy, aki kétszer is beszélt önökkel. Szeretnék hozzászólni a mondandójához, mivel a nevelőszülők pénzért nevelik a gyerekeket. Most az nem hangzott, de nem tudom az ő tudomása szerint mennyi a pénz. Az ebben a műsorban nem hangzott el, hogy a nevelőszülők vajon mennyi pénzért nevelnek.
Elhangzott, asszonyom, ne haragudjon.
Elhangzott, beszéltünk.
Vagy hölgyem.
Egészen konkrétan beszéltünk.
Konkrétan, de ismételje meg, János. Jó?
Tehát én elmondtam azt, hogy hát a gyermeknek az étkeztetéssel és a ruházati ellátmányával együtt, tehát amit ezen kívül kap egy nevelőszülő család, az a gondozási díj, az 15 ezer forint. A törvényben meghatározott módon 15 ezer forint. Tehát ennél kevesebb nem lehet. Ez a 15 ezer forint, én nem gondolom, hogy egy akkora tétel egy hagyományos nevelőszülő esetében, ami miatt bárki is azt gondolhatná, hogy ez a kizárólagos mozgatórugója egy ilyen hivatásvállalásnak. Egyrészt, másrészt pedig nagyon fontos, hogy ez a szolgálat, ez attól nehezebb, mint bármilyen más nagyon sok esetben, mert itt egy rendkívül komoly mentális terheltséggel, egy lelki presszúrával megélt a fiatal életkorát, megélt gyermeket kell tudni megnyugtatni, a sebeit gyógyítani, és adott esetben olyan kulturált keretek között akár iskoláztatáshoz juttatni, nevelni, újra magatartás mintákat segíteni, elsajátítatni vele. Tehát ez egy óriási feladatvállalás, egy óriási felelősségvállalás. Tehát aki azt mondja, hogy Magyarországon ez motiválja nevelőszülőket, az egész egyszerűen téved, vagy túlzó módon általánosít.
Igen, köszönöm szépen. A másik kérdésem a következő, hogy ön említette, hogy a nevelő családokat a családgondozók, mit tudom én, 3 hetente látogatják. És ami nagyon szép dolog, mert a neve család segítő, de önnek esetleg van-e tudomása arról, hogy alkalmasint ez a látogatás mondjuk hogy zajlik?
Mindkét esetben tárgyi tévedésben tetszik lenni, nevelőszülői tanácsadónak hívják ezt a dolgot, családsegítő az alapellátásnál van. A nevelőszülői tanácsadó pedig úgy megy ki, hogy rendszeresen meginterjúolja a családot, hogy mi az, amiben segíthet, milyen nehézségek vannak, de egyébként ez a kapcsolat ez nem egyirányú, tehát ez egy nagyon szerves, ez egy napi szintű kapcsolat gyakorlatilag, de a személyes megjelenés az 3 hetente kötelező, és ilyenkor a nevelőszülői tanácsadóval minden olyan nehézséget, problémát átrágnak a családon belül a gyermekkel összefüggésben, például a vér szerinti hozzátartozóval való kapcsolattartás, mert azért kapcsolattartás is van, ennek a nevelőszülő részéről történő részvétele, hogy ő jelen van-e, vagy hol fogadják a kapcsolattartást, hol valósul meg. Tehát millió egy olyan dolgot átbeszélnek, átrágnak, és konkrétan tesznek, segítenek, ami ilyenkor fontos és előkerülhet. Fontos, hogy a nevelőszülői tanácsadók, azok, tehát nem csak az egyházmegye fenntartásában van ilyen szolgáltatás, van az SOS fenntartásában is, van az állam fenntartásában is, ugye a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál is volt nevelőszülői hálózat, illetve Szentesen, Makón is van nevelőszülői hálózat, ezek mind állami fenntartások. Ez mindenhol Magyarországon, egész Európában, sőt Amerikában is vannak ilyen nevelőszülői tanácsadók, akiknek kötelező kimenni és segítséget ajánlani.
Kérdéseiből úgy gondolom én, mint a műsor moderátora, hogy nem egészen egyezik a véleménye a Kotenc úréval. Mondja meg kereken, hogy mit gondol másképpen, vagy milyen tapasztalata van?
inkább azt gondolom, hogy tehát másképp mondom, és még másképp gondolom. Én azt nem értem, hogy Kotenc úrhoz milyen információk jutnak el nevelőszülőkkel, nem a tanácsadókkal, nevelőszülőkkel. Van-e önnek kapcsolata? Meghallgat, tudom, hogy ők arra valók. Elnézést, ha vicceset mondok, hogy mosolyogok.
Nem, nincs semmi baj, csak azért képtelen a kérdés, mert napi szintű kapcsolatban vagyok nevelőszülőkkel.
Ezt kérdezem, tehát... hogy mondjuk önnél, van-e olyan, vagy önnek van-e olyan lehetősége, hogy adott esetben egy nevelőszülő önt fölhívja, hogy uram, szeretnék öntől időpontot kérni, beszélni szeretnék önnel, mert baj történt.
Természetesen, épp tegnap volt nálam egy nevelőszülő Sándorfalváról, éppen holnap megyek Kecskemétre két nevelőszülői körzethez, ahol körülbelül 15-16 nevelőszülő családdal találkozom, tehát én napi szinten kapcsolatban vagyok a nevelőszülőkkel, napi szinten.
Akkor a következő kérdésem lenne, aki nevelőszülő, az tudja nagyon jól, hogy a gyerekeknek a ellátmányból, vagy nem tudom, a családi pótlékból kötelező odaadni a zseppénzt, kötelezően jár nekik. Ami normális dolog, egy gyerek kapjon zseppénzt, de ezek a gyerekek bekerülnek egy mondjuk tiszteletre méltó családba, ahol befogadják őket, a család átalakul, teljes jogú családtagnak tekintik. Jön a tanácsadó néni vagy bácsi, és az egyik legelső kérdése, hogy babám, megkaptad a zseppénzt? Igen, alá van írva. Mondjuk, ha nem tud még írni, vagy esetleg firkálmány.
Világos, értem a felvetést.
Szeretném mondani, akkor a nevelőszülői tanácsadó aláírja. Most kérdésem, amikor egy ilyen gyermekecske olyan családban nevelődik, ahol van saját gyermek, és ott mondjuk a szülő azt mondja, hogy adok zseppénzt, de tegyél érte valamit, mint a vidd ki a kukát, locsold meg a virágot, akkor itt már konfrontálódnak a gyerekek, hogy hoppá, nekem kell tenni, mint egy kukát vinni, neked nem. Akkor takaríts föl, mit tudom én az udvart, és akkor ha az a gyerekecske azt mondja, hogy én engem dolgoztatnak, én nem csinálom meg, mert nekem mit tudom én, milyen jogaim vannak. Igen, vannak gyerekjogok, de itt már nem ütközik a saját gyerek, meg a nevelt gyereknek a kis élete, holott a nevelőszülőknek az is feladata, hogy ezeknek a gyerekeknek a biztonságot nyújtsák, a lelki egyensúlyt, ahogy csak tudják. De amikor nem a nevelő család úgymond ugrasztja a gyerekeket össze, hanem egy ilyen úgymond törvény, akkor kérdezem én, hogy mondjuk mit lehet csinálni. Nem tudom, hogy ön, ha nem akarok rosszat, ön mit csinálna?
Ön mit csinál egyébként?
Tessék?
Ön mit csinálna?
Én odaadnám a gyereknek a pénzt, de a sajátomnak akkor is azt mondom, nem lehet a törvénnyel szembeszállni, mert akkor már mindjárt a nevelőszülő hibás.
Nézze, én azt gondolom, hogy nincs is semmiféle véleménykülönbség köztünk, hát erről minden normális ember ilyen felvetések mentén gondolkodik, és hát nyilván ugye tetszett azt mondani, hogy tehát abszolút egyetértek, tehát önnek teljesen igaza van, ha ilyen hézagot tetszik látni, vagy ha bármelyik nevelőszülő családnál ilyen előfordul, akkor teljesen természetes módon, hogy ez igenis egy olyan felvetés, ami pont a nevelőszülői tanácsadó munkájában olyan kihívásként jelenik meg, hogy felhívja a figyelmét a szülőnek, hogy ilyen típusú megkülönböztetést nem szabad, még csak érzékeltetni sem egyébként a saját gyermek felé, az pedig egy más kérdés, hogy a törvénynek kötelező megfelelni. Tehát az, hogy a gyerek megkapta a zseppénzét, ez bizony egy rendkívül komoly, a gyermekvédelmi törvényben meghatározott történet, az, hogy milyen módon használtatik fel a gyermek számára ráfordítható anyagi rész, ez is egy rendkívül fontos szempont, ezeknek mind meg kell felelni. Ugyanakkor csak egyetlen mondat még egy ilyen emberi kihallás volt, hogy egy tiszteletre méltó családba, ha bekerül egy ilyen gyerek, akkor a család átalakulhat. Azért ez csak úgy zárójelben hagyja jegyezzem meg, hogy a családból kiemelt gyermekek sem kevésbé tiszteletre méltók.
Én nem akartam senkit megbántani, sem a gyereket.
Nincs semmi baj.
Senkit se. Félreértés ne essék. Tehát nem személyeskedni akartam.
Nem, nagyon jók a kérdéseid, de
hogyha
szabad itt Kotenc úrnak javasolnom az, hogy ne csak azt a gyereket kérdezzék meg, hogy megkapta a zseppénzt, akit befogadtak a családok, hanem a család gyerekét is kérdezzék meg, hogy ő megkapta a zseppénzt, és ő hogy kapta meg. Hogyha az úgy kapta meg, hogy meg kellett csinálni a leckét előre, vagy a kukát ki kellett neki vinni, akkor bizony Ez a gyereknek is úgy kell megkapni.
És az állami gondozó gyerek is kiviheti a kukát, és ő is részt vehet a család mindenemű ilyen történetében. Tehát amikor már attól félünk, hogy a gyerekek jogai miatt a felnőtt ember felelősségvállalása válik megkérdőjelezhetővé. Amikor már attól fél, ez ugyanaz, mint a pedagógus társadalomban botrány, hogy most már a pedagógus határozottan rá sem szólhat egy gyerekre, amikor rosszul viselkedik, sőt, még a pedagógusnak kell tartani. Tehát ezek a rém történetek, amelyek így mélyen beültetődtek az elmúlt években az emberekben, ezektől igenis mentesíteni kell magunkat. Igenis egy átmeneti gondozásba vett nevelő szülőnél lévő gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyereknek is ugyanúgy az ő fejlődéséhez szüksége van arra, hogy a családdal együtt járó feladatokra megtanítsák. Nyilván ebben óriási hátrányból indul, mert lehet, hogy az életben nem kellett takarítania, például a saját szobáját, de hogy megtanítsák, és a többi, és a többi. Én, amikor az intézeti évek után nevelőszülő családhoz kerültem, én szőlőbe jártam, a nevelő apukám, a szőlőbe jártam horolni, kacsolni, szüretelni, nádat vágtunk, tehát dolgoztunk, kemény fizikai munkát végeztünk, és mind a mai napig hálás vagyok azért, hogy a munkatisztességét ilyen formában is tanulhattam. Ugyanez vonatkozik egyébként jó esetben minden egészséges családra.
Zsuzsa, egyébként mennyire ismeri az Ágota Alapítványt ön?
Hallomásból ismerem. Nagyon-nagyon-nagyon közeli barátunk van több is, aki nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, és meg televízióból, utána olvasván. Még egy kérdés ezzel a zseppénzzel. Amikor aláírtuk a zseppénzt, jön a néni, bácsi, megmutatjuk. Akkor az a következő kérdés... Elköltötted? Mire költötted? Mert arra költheted, amire akarod.
Ez a nevelés kérdése?
Nem, ez a tanácsadónak a kérdése a gyermekhez, ja. Amit végig sikerült.
Világos, ezt a tanácsadó megkérdezi, asszonyom, de nyilván az a nevelőszülőnek a felelőssége, hogy miként tanítja meg a gyereket ezt a pénzt a saját érdekeinek legegészségesebb módon felhasználni.
Nem, János, most ebben ne haragudjon a hölgy mellé kell, hogy álljak egy pillanatra, mert hogyha probléma? Úgy kérdezi a nevelési tanácsadó, és azt mondja, amit mond Zsuzsa, hogy elköltött, mert te azt arra költheted ám, amire akarod. Na most ebben a pillanatban én olyat mondanék a nevelő tanácsadónak, hogy biztos, hogy nem tűrne.
Igen, és ha kilépek a stúdióból, és leraktak azóta egy sínt, és elüt engem a villamos, akkor nagy valószínűséggel meghalnék. Tehát kb. Ennyi a valószínűsége annak, amiről ilyen hipotetikusan itt most fantáziálunk. Ha ön mond egyetlen etikátlan viselkedésére, egyetlen nevelőszülői tanácsadónk viselkedésére konkrét panaszt személy névvel ellátva, akkor én nagyon szívesen kivizsgálom azt, hogy ennek mik a valós alapjai, és teljesen természetes módon el is járunk. De egyéb iránt azt hagyj jegyezzem meg, hogy a nevelőszülői tanácsadók nagyon jó hivatás kapcsolatban vannak a nevelőszülő családokkal, és ha akad olyan kérdés, ami felháborít egy nevelőszülő családot, akkor semmi nem gátolja meg a nevelőszülő családot abban, hogy ebben jelzéssel éljen a nevelőszülői hálózat vezetője felé, aki ebben a megyében Hajdú Olívia, őt bármikor lehet keresni ilyen és ehhez hasonló észrevételekkel. És köszönjük szépen ezeket az észrevételeket. Az, hogy egy tanácsadó érdeklődik a gyereknek a zseppénzéről, hogy a gyermek után járó költségvetés milyen módon használtatott fel, és a gyermek ebből mit tapasztalt, ez pedig nem csak hogy a világ legtermészetesebb dolga, hanem kötelessége is erről tájékozódnia a nevelőszülői tanácsadónak, mint ahogyan arról is kötelessége tájékozódni, hogy az iskoláztatása rendben van-e a gyermeknek, hogy a gyermeknek a szocializációja, az egészséges cseperedése biztosította, rendben van-e. Ezek mind teljesen természetes részét képezik ennek a hivatásvállalásnak.
15 perc, de fantasztikus volt hallani Zsuzsát is, és önt is.
Parancsoljon, Zsuzsa,
még ha van valami.
Nagyon gyorsan szeretném elmondani, amikor egy nevelő család, fogalmazzunk így, vállalja ezt a nemes feladatot, akkor tudomásom szerint az életre kell a gyereket nevelni. Na most, ha azt mondja neki egy családon kívüli ember, hogy figyelj csak, ha egy nap alatt elvered a pénzt, te dolgod, utána nem lesz. De a sajátját nem úgy neveli, mert tudjuk nagyon jól, hogy a világ nem arról szól, hogy a fizetésemet, vagy a zseppénzemet, vagy bármimet elszórom két nap alatt, és aztán majd lesz valami. Na, itt ezzel nem értek egyet.
De én is így gondolkodom,
Zsuzsa,
erről.
Olyan benfentesen mondja, bocsánat.
Nincs különbség a véleményünk között.
Olyan benfentesen mondja ezeket a dolgokat, hogy ugye egy keresztnevet tudunk csak, hogy számomra megdöbbentő, mert én ilyeneket nem tudok. Honnét tudja ezt?
Ezt szeretném, erről most nem igazán, a műsoridő lejárt. Viszont még egy kérdés. A nevelőszülő, Kotentúr, nagyon örülök, hogy ilyen jól elmosolyog a mondandómon, talán öntől kicsit több komolyságot vártam. Ez egy nagyon komoly feladat. Vagy,
azt mondjam, mi ezt nagyon komolyan veszük, csak nem értem, hogy mi a probléma, mert ezekről a dolgokról én is, és a műsorvezető úr is hasonlóképp gondolkodunk. Tehát én túl sok különbséget a véleményünk között nem látok egyszerűen. Tehát nem értem, hogy mi az ön nyilvánvalóan érezhető feszültségének a lényege? Vagy
tehát... Megígérem önnek, hogy borítékba, levélbe meg fogja tudni. A műsor személyeskedésre, tényekre, mint a reklámra nem alkalmas. Viszont utolsó kérdésre. Abban az esetben, ha nevelő családban történik olyan, mondjuk tragédia, hogy ez a gyerek, mint bárkinek a gyereke, elkövet egy-két olyan huncutságot, mint mondjuk olyan dolog kerül a birtokába, ami egy családba kivitelezhetetlen. Jelen pillanatban mondjuk a drog. És azt mondom neki, figyelj, ezért mit megbeszéljük. X-ig mondjuk nem mész focizni, vagy ennek a gyerekecskének ez nem tetszik. Megcsinálja maga körül a háborút, szól ennek, annak, amannak, azonnal kiemelik a családba. Tekintet nélkül arra, hogy mondjuk leülnénk azzal a nevelő családdal, venném a fáradtságot, hogy mi történt? Mi miért történt? Meghurcolnak egy családot, mondjuk az egész utca láttára, elviszik a gyerekeket, viszik a zsákokat. Az, hogy ki mit gondol, nem szabad róla tudni. Micsoda eljárás ez?
Nézze, asszonyom, egy ilyen helyzetben, amikor egy gyermeknek pszichoaktív szer használata válik nyilvánvalóvá, droghasználó a gyermek, mondjuk az ismerkedés fázisában, egy ilyen gyermeknek, egy ilyen családnak szakember segítségére van szüksége. A nevelőszülői tanácsadónak ilyenkor az esetek jelentős többségében, mint ahogyan bárki más saját gyermekének ilyen hasonló problémája esetében, szakember segítségadását igyekszik a nevelőszülői tanács közvetíteni. Tehát önmagában véve az, hogy ilyen előfordul, ez nem automatikus ok arra, hogy a családból kiemeljék a gyermeket, legyen az egy nevelt gyermek a nevelőszülői családban. Hogyha ilyen előfordul, hogy kiemelnek egy gyereket a nevelőszülői családból, akkor ott nem csak ez az egyetlen ok, ez egészen biztos. Egyébként meg, ahogyan azt ő is mondja, és higgy el, hogy ha valaminek, akkor ennek igazán komoly jelentőséget tulajdonítok magam is, és mindenki, ha valaminek igazán jelentősége van, az pont az, hogy a család egésze miként válik segíthetővé egy olyan krízis helyzetben, ahol akár a nevelt gyermek mellett lévő saját gyermek, vagy maga a nevelt gyermek esetleg kipróbál egy ilyen pszichoaktív szert.
Értem. Én Kotenc úr, önnek nagyon-nagyon jó egészséget kívánok.
Nagyon kedves, viszont kívánjuk.
Köszönöm szépen, és én azt gondolom, hogy van ott nagyon-nagyon sok ember nem telefonál be. Biztos azért, mert nem mer. De én mertem.
És mitől fél, kedves Zsuzsa, ez a nagyon sok ember? Mert önnel mi történt most, hogy betelefonált?
Most semmi se nem történt.
Hát erről van szó.
Én örültem, hogy betelefonált.
Szóval nézze, több tízezer hallgató van most, aki hallgatja a rádiót. Fogalmunk sincs, hogy ön melyik Zsuzsa, és ez ki lehet az ő Zsuzsa. Legalább 1000 Zsuzsa biztos hallgat bennünket. És ezt a műsort azért csináljuk, és azért költünk rá, hogy az emberek megismerkedjenek azzal, hogy az Ágota Alapítvány mivel foglalkozik, és megismerkedjenek azzal a problémával is, amit ön felvetett. Nyilván, hogy azokat, hogyha esetleg rossz indulatot, vagy bármit felfedez a moderátor ilyenkor, akkor ugye azt szóvá kell tenni, és el kell mondani, de én azt gondolom, hogy önök teljesen egyről beszéltek Kotenc úrral, és azért nem is nagyon szóltam bele, és én nem hiszem, hogy bárkinek történt volna problémája abból, hogy betelefonált a rádióba egy-egy műsorba. Ez, amikor 7000 gyerekről beszélünk, és összesen az országban 21 néhány ezer gyerekről, én azt gondolom, hogy fontos, hogy ne söpörjük a szőnyeg alá, és egy Ágota Alapítvány, ami régóta foglalkozik vele, és pontosan azért, mert nagyon sokan az a tapasztalatom, hogy szemtől szemben nem mondják el, mert ilyenek vagyunk. Szóval itt viszont egy keresztnév, vagy egy nicknév alá takarozva, azzal takarozva elmondhatják a véleményüket. És szerintem meg is tették ezt többen is, és írtak nagyon is nekünk, köszönjük. És nagyon szépen köszönjük. Valós problémákat vetett fel, biztos. És hát én remélem, hogy Kotenc urat legközelebb is vendégül tudjuk látni.
Nagyon szívesen jövök, annál is inkább, mert nem győzöm hangsúlyozni, hogy a nevelőszülő családok nagyon fontosak, és szerintem ez a jövő gyermekvédelmi szakellátásának a leginkább gyógyítani képes formája, és ez nagy felelősség, úgyhogy minden ilyen észrevétel, minden ilyen felvetés csak segíti a munkánkat, úgyhogy én az imént telefonáló hölgynek is csak megköszönni tudom azt, hogy megosztotta a gondolatait.
Én pedig azt gondolom, hogy önöknek is a legnagyobb segítség a társadalmi kontroll, hiszen minden nevelőszülő mellé nem állíthatnak felügyelőt. Nyilván, hogy a felügyelők között is, akik kimennek ellenőrizni, mint ahogy ön is mondta, azok is emberek hangulattól, stb.-től függhet, de mi azért vagyunk, hogy ezt önnek a tudomására hozzuk. Hogyha köszönöm ilyen szépen. Problémák vannak, nem csak mint rádió, hanem esetleg mint hallgatók is. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy hozzászóltak. Nyilván, hogy egy 1976-ba nevelőintézetbe élt embert tiszteletbe tartunk, de hát azóta eltelt jó néhány év, és mi a mai problémákkal szeretnénk foglalkozni. Foglalkozunk egyébként ezekkel a régi dolgokkal is, hiszen ezek régi sebek, hiszen aki itt ül velem szembe, Kotenc János is így nevelkedett. No, szóval János, mi az Ágota Alapítványnak az elkövetkezendő időben, ebben az évben még a legnagyobb feladata? Közben azt írja GM, azt mondja, szép jó napot, a vita, remélem az emberek és a gyerekek védelmét szolgálja. Én is remélem, GM.
Tehát ugye, ami nagyon fontos, hogy ezt most több egyszerre hangsúlyozom, hogy a Szent Ágot, a gyermekvédelmi szolgáltató és az Ágot alapítvány az két különböző dolog, még ha egy ugyanazon célért is küzd és szimbiotikusan teszi ezt. A Szent Ágot, a gyermekvédelmi szolgáltató módszertani feladatokat fog ellátni a jövőben a rendes ellátásán kívül, amely módszertannak a részét képezi, például azt, hogy a nevelőszülői tanácsadókat minél professzionálisabb képzésben részesíthessük, illetve a nevelőszülők is egy jóval intenzívebb képzést kaphassanak ahhoz a hivatásvállaláshoz, amit visznek. Ez egy rendkívül fontos, előttünk álló feladatsor, ezt támogatja az Európai Unió, támogatja egy csomó más olyan lehetőség, ami most adva van az egész országban egyébként. Fel kell készülni a foglalkozásszerű jogviszony bevezetésére. Az Ágota Alapítvány pedig folytatja azt az integráló, azt az integrációs tevékenységet, melynek köszönhetően egyre inkább, és itt most már elvonatkoztatnék a nevelőszülői hivatásvállalásról, még ha a mai beszélgetésünk tárgya főként ez is volt, és a gyermekotthonitól. Én inkább azt mondanám, hogy folytatjuk azt a fajta rendületlen törekvést, és ez egy nagyon fontos szempont, ahol a negatív túlzó általánosítások helyett egy egyre korrektebb, reálisabb kép alakulhat ki a családból kiemelt csemetéink érzés és életállapotbéli jellemzőiről, és azt a fajta hitet próbáljuk a jövőben is elültetni, megértetni, megéreztetni mindenkivel, hogy igenis a családból kiemelt gyermekek az érdemeiktől függetlenül, a teljesítményüktől függetlenül elfogadhatóak és szeretetreméltóak. Ez a mi hitünk, hogy mi bennük hiszünk.
Én meg azt gondolom, hogy az egyik legnehezebb feladat szülőnek lenni, ha az nevelőszülő is. A legnehezebb feladat az, hogy egy vagy több gyereket neveljenek pedagógusok vagy nevelőszülők. Úgyhogy ez komoly, nagyon komoly feladat, hivatás, ahogy ön mondta, és ehhez kívánunk önöknek nagyon jó egészséget, de közben azért még érkeztek. Angéla azt írja, hogy csodálatos film, a Fülöp atyának hívták az atyát, aki ott a gyerekekkel nagyon jól, nagyon szépen bánt, és Erika pedig, igen, és Erika azt írja, hogy milyen dal hangzott el a műsor kezdetén, Balázs Feszó Ártatlan világ című dala, hangzott el a műsor elején, és hát jöttek ám szépen úgy válaszok, Piroska, Fülöp atya, Ádám is azt írja, hogy Fülöp atya, DJ Vörös, nagyon szépen köszönjük, Erika, Vargáné, Böbe, szóval szépen hozzászóltak, és én örülök, hogy azért egy kis vitát is sikerült itt gerjeszteni, mert sok minden kiderült. Számomra is sok minden kiderült, higgyék el. Az utóbbi időben azért olvastam egy pár írást az ágotáról, de olyan dolgok a nevelőszülői státuszról, olyan dolgok derültek ki számomra ebből a műsorból, ami eddig nem volt ott a tudatomba. Ehhez a nemes feladathoz potenciálosnak kívánunk és csapatának nagyon jó egészséget, de mivel annyiszor hivatkozott a Szent Ágota alapítványra, akivel ugye
karültve... Szent Ágota gyermekvédelmi
szolgáltató. Igen, bocsánat, nem alapítványra, hanem a gyermekvédelmi szolgáltató. Ezért egy hónap múlva találkozunk itt, János, és akkor eljönnek a Szent Ágotások is, tud ebben segíteni.
Minden további nélkül, sőt.
És akkor azt mondom Zsuzsinak, Máriának, Marikának, hogy készüljenek, és akkor eljönnek és elmondják, hogy hogy is van ez. Szóval, nagyon szépen köszönjük, és akkor kívülről már kinézek Gáborra, kollégáim sorsoltak is, Ilona nevű kedves hallgatónk, aki egy valós telefonon játszott velünk, 929-re végződik a száma. Ő nyerte az családi belépőt a Török Sándor és Strandfürdő és Gyarmati Dezső sportuszodába, Hódmezővásárhely egy családit. Arra kérem Ilonát, hogy legyen szíves, igazoljon vissza teljes nevét és címét, elmondani, hogyha nincs internet közelbe, vagy SMS közelbe, akkor hívja fel a szerkesztőséget és diktálja be Fazekas Gábor kollégámnak. János, még egyszer bokros teendői mellett, hogy ránk áldozta ezt a délelőttet, köszönöm szépen. Remélem, hogy azért jól érezte magát.
Nagyon jól éreztem magam, és kimondottan szimpatikus volt, hogy ilyen oldott keretek között tudtunk beszélgetni, és nem interjú jellege volt ennek. A jó kedvemért pedig elnézést kérek, semmi személyes bántó szándék nem volt ezzel, tehát elnézést kérek a hölgytől is, hogyha esetleg itt a stúdióban való jó kedvünket esetleg.
Nem azt mosolyogtuk meg, én Zsuzsának mondom, hanem ő is mondta, hogy lejárt a műsoridő közben.
Persze, tehát van stúdió hangulat.
Igen, nekem a fülemben meg egyfolytában mondják, hogy már 15 perce, már 20 perce lejárt a műsoridő. Úgyhogy az helyzet, és ugye János itt közben látja, hogy én 4 felületet itt kezelek, igen, az egerekkel, és közben még a fülembe mondják, és ugye, igen, és besegített nekem Zsuzsa, hogy már lejárt a műsoridő, valóban lejárt a műsoridő, sajnálom, nagyon sok mindent lehetett volna még beszélni, biztos, amit én kihagytam, azonban sok mindent megtudtunk. Erről a nemes szolgálatról, az Ágota Alapítványról, Kotenc Jánosnak még egyszer köszönjük szépen, a nap további részében délben hír összefoglaló lesz, majd 15 óra 15 perckor a Kultúrhekkel jelenkezik Kovács Péter, a Kívánság műsort ma délután Király Tamás vezeti, és a rádió és slágerlistát pedig Kovács Péter, a topuszat, ő állította össze, ez 19 órakor lesz, 21 órától humoreslet Fazekas Gábor szerkesztésében, és 22-kor pedig megismételjük a napraforgót, majd utána a Hangerőmű, a Rádió 7 rock műsora Nagy Ági szerkesztésében. Ma délelőtt, aki itt volt a napraforgóba, Fazekas Gábor, és aki a moderátor volt, Égető Gyula, kíván önöknek nagyon szép napot, önnek pedig visszafelé jó utat, vigyázzon meg kopásnál, pedig villognak és fényképeznek, csak óvatosan. Köszönjük szépen az intenzitást, csókolom, viszont hallásra.
Közélet, művelődés, kultúra. Közszolgálati délelőtt a Rádió 7-ben. Minden hétköznap délelőtt napraforgó.